kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A januári rezsistop minden magyar háztartást érint, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a TV2 műsorában. Czepek Gábor ismertette, a gáz esetében 3 millió 300 ezer, a távhő esetében 700 ezer családról van szó, valamint 5 millió 200 ezer háztartás kérheti villamos energiában elszámolni a kedvezményt. A magyar közlönyben megjelent kormányrendelet és az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatás alapján a lakosság 30%-os árkedvezményt kap a januárban elfogyasztott földgáz, villamosenergia és távhő után, tehát ugyanakkor a támogatás igénybevételének módja energiaforrásonként eltér. Gázfogyasztóknak automatikus a kedvezmény, villanyszámlánál nyilatkozni kell április 30-áig, távhő esetében pedig a kedvezmény kizárólag a hődíjra vonatkozik, az alapdíj változatlan marad. Az előrefizetős mérővel rendelkező fogyasztók egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a regisztrált álláskeresők száma januárban 224.130 volt, ismertette a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ez az előző év azonos időszakához képest több mint 6000, 2010-hez viszonyítva pedig mintegy 430 ezer fős csökkenést jelent. Hívta fel a figyelmet Szomba Sándor, hozzátéve, hogy ez változatlanul az Európai Unió élmezőnye. Évszázados csúcsra 1 millió 170 ezer tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolaj kitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A rekorddal kapcsolatban megjegyezték, a kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése. A gazdaság egyik legfontosabb húzóerejének nevezte a turizmust a 2025-ös év alapján a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a turizmus.com magazinnak adott interjúban arra hívta fel a figyelmet, az ágazat a hazai GDP több mint 14%-át adta. Időarányosan csak nem 10 000-rel többen kezdték meg a felsőoktatási felvételi folyamatot, mint tavaly ilyenkor, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs emlékeztetett, február 15-én éjfélig lehet jelentkezni. Magyarországnak jövő évre egy 23 ezer fős migránstábort kellene felállítania és befogadnia azokat, akikről Brüsszelben úgy gondolják, hogy itt jó helyük lenne, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György közölte, a kormány azt gondolja, hogy hazánktól minél távolabb kell feltartóztatni a migránsokat. Újra a bírósághoz fordul a fővárosi kormányhivatal, mert Budapestnek továbbra sincs főpolgármester helyettese. Sára Botond főispán szerint a főváros törvénytelenül működik, ezért a törvényszék előtt a teljesítés kikényszerítése iránti eljárást kezdeményez. Az ukrán-magyar határszakaszon 2620-on jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 12 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Egyértelmű, hogy kinek a győzelmével végződik majd az ukrajnai háború, jelentette ki tegnap a külgazdasági és külügyminiszter. Ezért Brüsszelnek teljesen felesleges eurómilliárdokat elégetnie, hiszen ezzel csak meghosszabbítják az öldöklést, tette hozzá Szijjártó Péter. A tárcavezető bankokban tárgyalt újabb tájföldi beruházásokról és felsőoktatási együttműködésekről. Átadták a magyar kötött segélyhitelből épült szennyvíztisztító telepet Laosz fővárosában, jelentette be a tárcavezető. A magyar vállalatok világszínvonalú technológiái segítséget nyújtanak abban, hogy a helyiek jobb higiéniai és egészségügyi körülmények között élhessenek, mondta el Szijjártó Péter. Érintette azt is, hogy tavaly már több mint 600 laoszi diák pályázott magyar felsőoktatási ösztöndíjra, ez szavai szerint jól mutatja a két nép közeledési szándékát. Ezt pedig az is kifejezi, hogy Budapest és Vientiane testvérvárosokká váltak, és hasonló lépés készül Nyíregyházával és Pakssal is. A múlt héten közzétett nemzetközi tanulmányt cáfolva az Agrárminisztérium és a Nébik is megfelelő minőségűnek nevezte a magyar almát. A magyar szakhatóság szerint az európai vizsgálati eredmények sem azonosítottak határérték felett szennyezett ételt 2023 és 2025 között. A rákellenes kódex egyik ajánlása, hogy vegyünk részt a vastagbélszűréseken, emlőszűrésen, ményakszűrésen és tüdőszűrésen, mondta a Magyar Rákellenes Liga elnöke az Inforádióban. Magyarországon a nőknél az emlő és tüdőrák a leggyakoribb, a férfiaknál a prostata daganat és a tüdőrák, ismertette Rozványi Balázs, hozzátéve, hogy a korai felismerés életmentő lehet, és fontos a megelőzés, az egészséges életmód. 2000 óta február 4-e a rákellenes világnap. Végül az időjárásról. Holnap felhős lesz az ég, de átmenetileg akár szakadozhat is. Eső, zápor szorványosan előfordulhat, sokfelé lesz élénk erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 fok körül, napközben aztán 5 és 10 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a szalézi pedagógiai konferenciára és a Magyar Kultúra Napi EGRI ünnepségre látogatunk el. Elsőként Leitner Csaba pedagógiai referenst főszervezőt hallják, január 31-e Boszkó Szent János ünnepéhez kapcsolódva. Tartsanak velünk! Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy hogyan épült fel a mai napnak a menete, kiket hívtatok.
Ez egy egészen újszerű a szalézi pedagógiai konferenciák történetében, ugye ez a rendezvény, ez már elég nagy múltra tekint vissza, körülbelül egy ilyen 10 éves múlt, sőt talán már több is, amióta évről évre megrendezésre kerül ez a rendezvény, és 2 évvel ezelőtt volt először egy olyan felépítés a pedagógiai konferenciánknak, hogy délelőtt plenáris rész, délután pedig műhely munkák, workshopok, és ezeken a plenáris előadásokon mindig igyekszünk az utóbbi években olyan témákat behozni, illetve olyan előadókat felkérni, akik általunk vélt, általunk gondolt módon az aktualitásokkal foglalkoznak az előadásaikban, illetve olyan témákat érintenek, amik a jelenlegi magyar köznevelés, közoktatás sarkalatos pontjai, ami meglátásunk szerint, így a gyermekvédelem, így a generációkutatás.
Ez a délelőtt, és mi várja délután a pedagógusokat, illetve a résztvevőket?
Különböző kis műhelymunkák során dolgozhatnak együtt a kedves kollégák. Ezekre ők jelentkeztek, tehát ők tudtak választani. Összesen 15 ilyen kis csoportos foglalkozásra lesz majd lehetőségük. Itt egy nagyon-nagyon széles spektrum van, amit igyekeztünk lefedni. Kiégés prevenciótól elkezdve gyermekrajzelemzésen keresztül, generációkutatás témában is lesznek foglalkozások, illetve hát itt is próbáljuk a mai kor követelményeit szem előtt tartani. Több műhely is van, több workshop is van, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozik, illetve a mesterséges intelligencia tanórai megvalósításával, hogy hogyan tudják tényleg a gyerekekhez elvinni, a gyerekeknek átadni a kollégák mindazt, amit a mesterséges intelligencia felületek, illetve platformok előnyként tudnak nyújtani.
A gyermekvédelemről, illetve a generációk közötti különbségről és hasonlóságokról is szó volt. Miért pont ezt a két témát választottátok? Említetted, hogy nagyon aktuális.
Igen, az az igazság, hogy gyermekvédelem fókuszban tartása vagy szem előtt tartása nélkül én azt gondolom, hogy nem érdemes ma, és nem szabad ma iskolai munkát végezni. Szóval én azt hiszem, hogy minden szülőnek, aki egy akár egyházi, akár állami intézménybe járatja, küldi a kisfiát, kislányát, gyermekét, egy elsődleges fontosságú tényező az, hogy a gyermekem jól legyen, és a gyermekem biztonságban legyen. És nekünk intézmény fenntartóknak, illetve nekünk intézményeknek azt hiszem, hogy ez kiemelt helyen kell szem előtt tartanunk. A legfontosabb dolog, amit adhatunk, az a gyermekek biztonságának a garantálása. Az, hogy rájuk valóban figyelve legyen. Az, hogy ők az iskola falai között a mai világban, amikor annyi szülő rohan, rengeteg a külön töltött idő a családokban, nagyon-nagyon kevés idő jut egy fiatalra, egy gyerekbe, sajnos sok családban. Én azt gondolom, hogy az iskola szintér kell, hogy legyen arra, hogy meg tudják őket hallgatni, és tényleg tudjanak a diákok kihez fordulni, ha bántalmazás éri őket, hogyha gondban vannak, hogyha bajban vannak, és igen, különös tekintettel kell lennünk azokra az esetekre, amikor valóban határátlépés történik, és komoly gyermekvédelmi probléma gyanúja merül föl. Kardinális jelentőségű azokban a helyzetekben, hogy egy intézményben hogyan reagál egy tantestület, van ennek egy kiépített útja, van ennek egy gördülékeny menete, hogy minél gyorsabban, minél szakmaibban, minél jobban tudjon reagálni a gyermekvédelmi hálózatunk az iskoláinkban, és ezért hívtuk Dobszai Benedek atyát ma.
A másik téma a generációk közötti különbség, hasonlóság és különbség, ugye? És erről is azt hiszem, hogy nagyon jó, hogyha beszélünk, hogy valahogy próbáljunk egy nyelvet beszélni, de mégis a mai kor vívmányaival együtt. Szó volt itt az előadás vége felé, hogy akár még a gyerekek is taníthatnak a tapasztaltabbaknak, a régebb óta fiataloknak.
Igen. Hát az az igazság, hogy itt a témaválasztásnak az egyik kulcsa az, hogy, és erre ugye az előadásában Berecki Enikő is utalt, hogy az a helyzet, hogy felgyorsult a világ. Tehát rengeteg olyan platform, rengeteg olyan influencer, rengeteg olyan tényező lépett be a minket körülvevő kis világunkba, ugye a digitális térbe, vagy ebbe a média buborékba, amit az idősebb generációkhoz tartozó pedagógus, vagy nem pedagógus kollégák, kedves szülők nem biztos, hogy ismernek, vagy nem biztos, hogy látnak. És egy fiatal, ugye mi számít neki, vagy mi az, ami a megítélésem szerint, a megítélésünk szerint nagyon fontos egy fiatal számára, hogy ezt Boszkó Szent János maga mondja ki, hogy szeressétek, ha azt akarjátok, hogy szeressenek benneteket a fiatalok, akkor szeressétek azt, amit ők szeretnek. És ez egy út lehet egy fiatal szívéhez, ez egy út lehet a velük való kapcsolódásra, hogy egyáltalán tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami őket mozgatja, mi az, ami őket érdekli, mi az, ami felé ők nyitnak. És ez persze természetesen nem biztos, hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egyet is kell értenünk ezekkel a dolgokkal maradéktalanul, vagy magunk is értékesnek kell, hogy nyilvánítsuk azt a bizonyos platformot, influencert, média jelenséget, bármi más egyebet. De egy fontos út ez a fiatalokkal való kommunikációban. Én azt gondolom, hogy megismerjük az ő világukat, megismerjük azt, hogy ők hogyan gondolkoznak, és éppen ebből az okból fakadóan áll fönn az a jelenség, hogy ők maguk is képesek megmutatni az ő világukat, hogyha mi érdeklődünk, és jól kérdezünk, tudunk tőlük tanulni, és meg tudjuk találni mindazokat a dolgokat, amik iránt ők érdeklődnek.
Említetted, hogy már hosszú évekre visszamenő hagyománya van ennek a programnak. Milyen visszajelzéseitek vannak, akár a pedagógusok részéről, akár a szalésziak részéről, szerzetesek, szerzetes nővérek részéről? Hasznosak-e ezek a nevelés nélküli munkanapok?
Azt szeretném hinni, sőt azt látom, hogy igen, hasznosak ezek a napok. Számomra egy nagyon-nagyon nagy öröm, nagyon-nagyon nagy érték az, hogy itt évről évre eljön ide 250 pedagógus. Körülbelül ennyien voltunk a mai alkalommal, és a megelőző években is 200 és 250 körül mozgott ez a létszám. Ennek én azt hiszem, hogy hatalmas nagy ereje van, hogy mind a 6 intézményünkből ezek között van általános iskola, vannak középiskolák egyaránt, sőt egy óvodánk is van, tehát különböző oktatási platformokról érkeznek ide a kollégák. óriási erő, és nagyon sok pozitívum van abban, hogyha ők találkozni tudnak egymással. Az intézményünk profiai eltérőek, tapasztalatot cserélnek, ki milyen gyerekekkel foglalkozik, ott hogy old meg problémákat, milyen problémák merülnek föl. Én nagyon-nagyon sok pozitív hozadékát látom ennek, és külön öröm az, hogy a tavaly és az azt megelőző évben is nagyon-nagyon pozitív fogadtatása volt a konferenciának a közösség részéről, és most is mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy felmérés, kérdezzük meg őket egy kérdőívvel, hogy mi az, amiben javítani, jobbítani lehetett volna ezt a rendezvényt. Eddig hál' Istennek a visszaigazolások azok nagyon pozitívak, de mégis fontos az, hogy majd a kérdőíveket kiértékelve vessünk számot azzal, hogy mi az, amiben még van fejlődési potenciál.
Amit még én kiemelnék, és mindenképpen megemlítendő így a hallgatóknak, hogy ezen a programon Szombathelytől Kazincbarcikáig Budapesten át nagyon sokféle helyről érkeznek ide a pedagógusok, és ahogyan említetted is, hogy mindenki be tudja tenni ezt a közösbe, mert számos tapasztalattal érkeznek ide, így az ország minden szeletéből.
Valóban így van, tehát ugye azt tudni kell, ha a szalézi intézmény fenntartóról beszélünk, hogyha úgy amblok a szalézi műnek az intézményi részéről beszélünk, hogy alapvetően nekünk az országban három helyen vannak most iskoláink, tehát lokációt tekintve, hogy a Kazincbarcikán van egy szakiskolánk, egy szakképzőiskolánk, a Don Bosco középiskola. Tulajdonképpen ezt a szalézek egyfajta zászlós hajónak is szokták nevezni, tehát itt ebben az iskolában nagyon-nagyon nehéz sorban élő, szegény körülmények között élő, többnyire cigány származású gyermekekkel foglalkoznak a kollégák, úgyhogy ennek az iskolának éppen ezért is, hogy egy ennyire mély szegénységben élő országrész az, ahol ez az iskola van, éppen ezért kifejezetten értékes munka az, amit ott a pedagógus kollégák, illetve oktató kollégák végeznek. A Kazincbarcikai másik intézményünk egy teljesen más, eltérő profilra rendelkező középiskola, egy gimnázium, a Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, és a Kazincbarcikai intézményenken kívül még ugye Budapesten a fővárosban vagyunk jelen általános iskolával, illetve technikumokkal, továbbá Nyergesújfaluban, Dunántúlon is van intézményünk, úgyhogy igen, elég sok helyről.
Adásunk folytatásában most Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert hallják a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan.
Kedves vendégeink, tisztelt kitüntetettek! Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Ünnepelni gyűltünk össze. Ünnepelni mindazt, amit magyar kultúrának nevezünk, és mindazokat, akik ezt nap mint nap éltetik, formálják, továbbadják. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. Azt a művet, amely nem csupán nemzeti imádságunk, hanem a magyar kultúra egyik legtisztább eszenciája. Szavai generációk óta kísérnek bennünket örömben és megpróbáltatásban, és emlékeztetnek arra, kik vagyunk, honnan jövünk, és hogy felelősek vagyunk egymásért. A himnusz lelkisége, nyelve és gondolatisága ma is meghatározzák kulturális önazonosságunkat. Benne van a magyar történelem súlya, remény és a megmaradás akarata. Mindaz, ami a magyar kultúrát különlegessé és egyedivé teszi. Európában és szerte a világban. Ezért is fordítjuk a kultúra támogatására az Európai Uniós átlag dupláját, ezért fordítottunk az elmúlt években 650 milliárd forintot a kulturális infrastruktúra fejlesztésére, és ezért szánunk további 800 milliárdot ennek a munkának a befejezésére. A magyar kultúra sokszínű, mélygyökerű és rendkívüli megtartó erővel bír. Összeköt bennünket, múltunkkal, iránymutat a jelenben és kapaszkodót ad a jövőhöz. Nyelvünk, hagyományaink, zenénk, irodalmunk, közösségi szokásaink mind-mind olyan értékek, amelyek megkülönböztetnek bennünket más nemzetektől, és amelyekre méltán lehetünk büszkék. Ez a gazdag örökség azonban nem magától maradt fenn. Emberi elhivatottság, kitartás és áldozatos munka kell hozzá. Ma Önöket ünnepeljük. Az alkotókat a közművelődésben, a közgyűjteményekben, az előadó művészetben, az oktatásban és a közösségek szolgálatában dolgozó szakembereket, akik csendben, gyakran reflektorfény nélkül tesznek a magyar kultúra fennmaradásáért. Azokat az anyaországi és külhoni és diaszporában élő magyar testvéreinket, akiknek hivatása a magyar kultúra éltetése, akik minden nap bizonyítják, lébezve Kuno szavainak érvényességét. Kultúra nélkül nincs nemzet. Ez az egyszerű, mégis súlyos mondat emlékeztet bennünket arra, hogy a kultúra nem dísz, nem luxus, hanem nemzeti létünk alapja. Miniszterként kötelességem és személyes meggyőződésem is, hogy ezt az alapot erősítsük, védjük és továbbadjuk. Köszönöm mindannyiuk munkáját, elkötelezettségét és példamutatását. Szívből gratulálok a mai nap alkalmából kitüntetetteknek, és további erőt, egészséget, alkotókedvet kívánok mindenkinek, aki a magyar kultúrát szolgálja. Köszönöm, hogy közösen őrizzük mindazt, ami magyarrá tesz bennünket. Isten, áld meg a magyart!
Műsorunk folytatásában Ignác Balázs, Heves vármegyei főispánt hallják, aki a Magyar Kultúra Napja alkalmából mondta el gondolatait az Egri Városháza dísztermében.
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, nem pusztán ünnepi alkalom. Egy olyan nap, amely lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsuk magunkban nyelvünk, dalaink, történeteink, közösségi szokásaink mind-mind láthatatlan szálakkal kötnek össze bennünket, egymással és az előttünk járó nemzedékekkel. Nem véletlen, hogy a Magyar Kultúra Napja a himnusz megszületésének napjához kötődik. Kölcsey Ferenc sorai egyszerre hordozzák a múlt emlékezetét és a jövőbe vetett reményt. A himnusz nem csak irodalmi alkotás, hanem közös fohász, amelyet minden magyar ért és átérez, határokon innen és túl. A kultúra ott van a közösségek mindennapi munkájában, az alkotásban, az oktatásban, a hagyományok ápolásában. Városok és kistelepülések, alkotók és közösségek együtt szövik ezt az élő szövetet, amelynek sokszínűségére joggal lehetünk büszkék. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, dr. Hankó Balázs miniszter úrnak a Vármegye ünnep méltó megrendezéséhez nyújtott támogatásáért, valamint Eger megyejogú város polgármesteri hivatalának és Wagner Ákos polgármester úrnak azért, hogy e méltó helyszínt biztosítja számunkra. Ma a Vármegye minden járásából köszönhetünk kulturális és közművelődési területen dolgozókat, civileket, művészeket, alkotókat. Ez is jól mutatja, hogy a kultúra nem egyetlen műfaj vagy intézmény ügye, hanem közös ügyünk. Köszönöm, hogy eljöttek, és együtt ünnepelhetünk. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A magyar kultúra nem lezárt örökség, hanem élő folyamat. Érték, amit kapunk, alakítunk és továbbadunk. Önök mindannyian ennek a folyamatnak aktív alkotói. Munkájuk egyszerre szól a jelenről, a jövőről, arról, hogy a következő nemzedékek számára is természetes legyen a nemzeti kultúránkhoz való kapcsolódás. De a jövőről gondolkodva felmerülhet bennünk a kérdés, milyen hatással van mindezekre a félelmetes sebességgel fejlődő technológia, a mesterséges intelligencia. Hiszen ma már zenét és képet hoz létre, szöveget is generál. De szándékosan nem használtam az alkot, komponál vagy fogalmaz szavakat. Milyen csodálatos a magyar nyelv, hogy ezekre a különbségekre külön-külön szavaink vannak. Az igazi alkotáshoz ember kell, a technológia csak eszköz. A nemzeti kultúra is több, mint irodalmi, zenei vagy épített örökség. Tapasztalás, összetartozás, közös gondolkodás. Valami, ami közös sorsélményből születik, élővé az ember teszi, aki megéli, tovább gondolja és felelősséggel továbbadja. Ezért a magyar kultúra jövője technológiai fejlődéstől függetlenül végső soron rajtunk múlik, önökön, mindannyiunkon múlik. Azokon, akik alkotnak, tanítanak, közösséget szerveznek, hagyományt őriznek. Azokon, akik a mindennapokban döntéseikkel, figyelmükkel és elköteleződésükkel életben tartják. A Magyar Kultúra Napja, ezért kérem önöket, ki a maga területén óvja, bővítse, adja tovább és tegyen hozzá önmagából, az emberből. Kívánom, hogy munkájukat továbbra is erőben, a közösségben és értékteremtésben együtt éljük meg Heves vármegyében.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Mai alkalommal a Szalézi Pedagógiai Konferenciára és a Magyar Kultúra Napi EGRI ünnepségre látogattunk. Elsőként Leitner Csaba pedagógiai referens főszervezőt hallották, majd Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter mondta el gondolatait a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. Végezetül Ignác Balást, Heves vármegye főispánját hallották, aki az EGRI Városháza dísztermében szólt a Magyar Kultúra Napja alkalmából a díjazottakhoz. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a műsor készítőjét Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Ma gyertya szentelő boldogasszony ünnepe van. Több szempontból is különleges Johann Sebastian Bach 82. kantátája, amelyet erre a napra komponált. A művet 1727. február 2-án adták elő először. Szövege az evangélium következő verseire reflektál. És íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásának, akkor karjaiba vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Alfred Dürr 1971-ben kiadott Bach kantátairól szóló könyvében még nem tudott arról, ki a szövegkönyvírója. Az elmúlt évtizedek kutatásai azonban kiderítették, hogy Christoph Birkmantól származik a szép mű librettója. A jeles férfiú Bach tanítványa volt, és számtalan lipcsei kantáta előadásban vett részt muzsikusként. A Lipcsei Egyetemen teológiát és matematikát tanult. A 82. kantáta, Ich habe genug, szövege így hangzik. Ária. Elég nekem, hogy a megváltó enyém, hiszen ő az istenfélők reménysége. Sóvárgó karjaimba zártam őt, s ez elég nekem. Megpillantottam, hitem keblére szorította Jézust, s nincs már egyéb vágyam, mint mielőbb örömben távozni innen. Recitatívó. Elég nekem. Egyedüli vigasztalásom, hogy Jézus enyém, s én is az ő tulajdona akarok lenni. Hitáltal tartom karjaimban, s miként az Aksimeon én is látom már annak az életnek örömét ott a túlparton. Menjünk hát mi is vele. Ó, mennyire vágyom arra, hogy az Úr megszabadítson a test láncaitól. Ó, bár csak itt lenne már búcsúzásom. Örömmel mondanám neked, világ, elég nekem. Ária. Szunnyadjatok el, megtört szemek, csukódjatok le lágyan, boldogam. Világ, nem maradok tovább, hisz semmi sincs benned, ami jó lenne a léleknek. Itt csak nyomort építek, de oda át édes béke, csendes nyugalom vár rám. Istenem, mikor jön végre a csodás pillanat, amikor békében távozom, s a hűvös föld porában, s nálad kebleden nyughatom. A búcsú megtörtént, világ jó éjszakát. Árja, örvendezem a halál jöttén, bár csak rám talált volna már, akkor minden bajtól szabad leszek, amelye világon fogva tart. Az amszterdami barokk zenekart és kórust Ton Koopman vezényli. Áldott ünneplést kívánok, viszont hallásra!
Glaube hat Jesu ans Herz sein. Im Glauben halt ich ihn, da seh ich auch mit Simeon die Freude jenes Lebens schon. Lasst uns mit diesem Manne ziehen. Ach, möchte mich von meines Leibes Ketten der Herr erretten, wäre doch mein Abschied dir. Mit Freuden sagt ich Welt zu dir, ich habe genommen.
Und selig zu denkend das Schöne nur, da ich in Frieden fahren werde und in dem Sande kühler Erde und dort bei dir im Schoße ruhe. Der Abschied ist fällt gute Nacht. Hätte er sich schon eingefunden. Da entkomm ich aller Not, da entkomm ich aller Not, die mich noch auf der Welt geboren. Da entkomm ich aller Not, die mich noch auf der Welt geboren. Und auf der Welt geboren. Freue mich auf meinen Tod. Ich freue mich auf meinen Tod. Ich freue mich auf meinen Tod. Hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden, ach, hätte er sich schon eingefunden. Ich freue mich auf meinen Tod, ach, hätte er sich schon eingefunden.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.